Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A július 17-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a július 17-ére és a 24-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 34 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon olvassuk, hogy a KSH elindította a népszámlálás kapcsán a számláló biztosok toborzási kampányát. Az érdeklődők a polgármesteri, valamint a közös önkormányzati hivatalokban jelentkezhetnek. Az evangélikus egyház érdeke, hogy minél több olyan számlálóbiztos dolgozzon ősszel, akik a szívükön viselik az evangélikusság ügyét. Ez azért fontos, mert a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés nem kötelezően megválaszolandó, ezért annak kitöltése nagyban múlhat a számlálóbiztos hozzáállásán. Egy ima. Urunk, mennyei atyánk! Taníts bennünket alázatosságra, hogy ne a magunk érdekeit tartsuk szem előtt, hanem észrevegyük a nélkülözőt, a segítségre szorulót, hogy vigaszt és élő reménységet tudjunk közvetíteni azok felé, akik megkeseredtek, akik reménytelenül keresnek, akik betegséggel küzdenek. A 8. oldalon olvassuk, hogy különleges eseménynek adott otthont a Magyarországi Evangélikus Egyház központjának udvara, itt tartották meg a székházban működő ukrán iskola ünnepélyes tanévzáróját. A háború elől családjaikkal Budapesten menedéket talált iskolásokkal, menekült pedagógusok, önkéntesek és az Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársai foglalkoztak a gyerekek anyanyelvén ebben a tanévben. A 18. oldalon olvassuk, hogy a fogyasztói kultúrában a pihenés, a szórakozás és a kikapcsolódás is árucikké vált, amelynek megszerzésért és élvezetéért nagyon sok pénzt fizet az élményre vágyó társadalom. Ez az ember belső összeszedettségének eltompulását okozza. A zaj diktatúrája alatt szenved a világ, a természet és az emberi lélek. A csend olyan, mint a tálba öntött víz. Idővel szép lassan kisimul, és olyan tükörré válik, melyben a szemlélő önnyön arcát pillanthatja meg. Vagyis a csend önismerethez vezet. Aki csendben van, találkozik önmagával és az Istennel. A 21. oldalon írja Wertler Gábor, hogy néhány évvel ezelőtt az akkor már a 70. életévében járó helyi római katolikus paptestvérem tartott áhítatot az iskolánk gyermektáborában, megrendítő erővel hatott a tanúságtétele. Ezt mondta: tudjátok, én minden reggel hálát adok az Istennek, hogy felébredhetek. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap július 17-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 46 cikket találunk. Az első oldalon kérdezi Török Csaba, hogy milyen a jó keresztény. Dolgos és imádságos, aktív és imádságos, cselekvésben nemesedő és elmélkedésben érlelődő. Mindannyiunknak nagy kihívást jelent, hogy sajátos életállapotaink keretei között megtaláljuk a kellő arányosságot. Erre nincs egyszeri, fix és egyetemesen mindenkire egyformán érvényes recept. A második oldalon olvassuk, hogy 200 évszázzal ezelőtt lett gazdagabb egy hatalmas kincsel Kiskundorosba, azóta áll a település rész szívében a keresztelő Szent János templom. 1822-ben 164 vagon búzára becsülték az értékét, ezt később tovább növelte az az orgona, amelyet ifjú Kovács István szegedi orgonaépítő készített, valamint az irgalmasság oltára is, amelyben Szent II. János Pál pápa vércsepjét őrzik. Hoffer József, jezsuita szerzetes írja, hogy néhány hete műtötték a szívemet. Páter Bulád azt írja, hogy a műtőben az orvosok, segítők olyanok, mint egy papa szentmisében, akik átalakító tevékenységet végeznek. Ahogy a pap Jézus szavait ismételve átváltoztatja a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, ugyanígy az orvosok, az asszisztencia átalakítják a beteg testrészt egészséges testrészé, Isten gyermekének Krisztusi képévé. Egy idős nénit vittek a műtőbe. Altatás előtt kérte, hogy engedjék meg számára, hogy imádkozzon még egyet. Az idős hölgy csak ennyit mondott. Uram, az ő kezük a te kezed. A 7. oldali viccrovatból egy. Egy boldog édesanya mondja, hogy az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti ötletekkel. Igaz, tanár úr? Ó, igen. Különösen, ami a helyesírást illeti. Pajor András mondja, hogy sokféle vita alakul ki arról, hogy meddig mehet el a szülő a gyermeke nevelésében, és hol az a határ, amikor a társadalom veszi át ezt a szerepet. Van olyan nyugati ország, ahol állami gondozásba veszik azt a gyereket, akit a szülők túl keresztény módon nevelnek, máshol meg azért, mert a szakértők nem találnak elég szemkontaktust a kisgyermek és a szülő között az etetés közben. A józan ember szörnyűködik ezeken. A 9. oldalon olvassuk, hogy idős Csonka János, a magyar autógyártás úttörője, nem volt mérnök, de zseniális, tehetségi, műszaki szakember és mélyen hívő katolikus. A műegyetemre került nem hallgatónak, hanem műhelyvezetőnek. Legfontosabb találmányát, a porlasztót, karburátort 1893-ban szabadalmaztatta. 1924-ben a mérnöki kamara gépészmérnökké nyilvánította. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük, a július 17-ére dátumozott szám 30 oldalán 19 cikket találunk. A 7. oldalon írja Szalai Zsolt, hogy a Biblia üzenete világos. A Teremtő a teremtés feletti tulajdonjogot soha nem adta át a teremtményének, hanem megbízta, hogy művelje és őrizze, és Istentől kapott kreativitását használva hozza ki a teremtett világból azt, amit ő megálmodott és lehetőségként elénk tárt. A keresztény vezetőnek lehet igazi bátorsága arra, hogy szembenézzen korunk nehézségeivel. Pál ehhez a harchoz Isten fegyverzetét ajánlja, amelynek a legfontosabb, de sokszor legkevesebbet használt eszköze az imádság. A 12. oldalon mondja Köntös László lelkipásztor, hogy a hit borult meg Európában. A nyugati társadalom ennek következtében elgyengül, elveszti öntudatát, hiszen már a legalapvetőbb dologban sem biztos. Például abban, hogy végtére is a férfi férfi, vagy a nő nő akar-e lenni. Az történik, hogy a történelem irányítását átveszi az erősebb kultúra, amelynek tagjai önazonosak. A nyugati létforma, vagyis a fogyasztói társadalomnak nevezett kapitalizmus bukásra van ítélve. A világ egyik fele jólétben él, és az a gondja, milyen szépészeti beavatkozásokkal operáltassa szét a testét, az emberiség másik fele pedig sínylődik, nem jut egészséges élelemhez, vízhez, munkához. A 15. oldalon olvassuk, hogy Jeruzsálem falainak felépítése hősies vállalkozás volt a Krisztus előtti 5. század derekán. Idegenek fenyegetőztek, szomszédok gyalázkodtak, de Júda férfiai felfegyverkezve is folytatták a megfeszített munkájukat, és 52 nap alatt elkészült a fal. A baj néhány aszályos évvel kezdődött. Mivel azt tették, amit megtermeltek, már ez óriási gondot jelentett. Az adókat is fizetni kellett, így az emberek elkezdtek hiteleket felvenni az akkoriban szokásos 40-50%-os kamat mellett. Mindez betetőzte, hogy 2 hónapra elvonták őket a szokott munkájuktól a városfal építése miatt. Nehemiás meghallotta a nyomorultak ügyét, és kész volt az ő érdekükbe cselekedni. Átfogó elengedést hirdetett, az ősi törvény szelleméhez hűen megtiltotta az uzsorát. Elengedte a saját adósai tartozásait is. A 16. oldalon mondja Tóth István lelkipásztor, hogy az abbaújvári templomhajóban Szent Márton történetének szekkóját látjuk. A római katonák palástjának fele kincstári tulajdonban volt, másik felével a katona rendelkezett. Azt a jelenetet festették meg, amikor Márton római katonaként megsajnálta a kéregető mesztelen koldust, ketté vágta a palástját, és odaadta neki a saját felét. Az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket, most a július 17-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 28 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa cáfolja, hogy szándékában állna lemondani. Szó szerint azt mondta, hogy nem jutott eszembe ez a gondolat. Jelenleg nem. És cáfolja azt a szóbeszédet is, mely szerint rákos beteg lenne. Megerősíti viszont azt a szándékát, hogy Oroszországba és Ukrajnába utazzon, amint lehetséges. Tiszteletben tartja az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának döntését a terhesség megszakításról, ugyanakkor megismétli, hogy határozottan ellenzi az abortuszt. A második oldalon mondja Ferenc pápa, hogy nézzünk az idősekre, nézzük őket és segítsük őket, hogy meg tudják élni és ki tudják fejezni az életbölcsességüket, hogy átadhassák nekünk mindazt a szépet és jót, amivel rendelkeznek. Nézzünk rájuk, hallgassuk meg őket. Mi idősek pedig, nézzünk mindig mosolyogva a fiatalokra, ők követik majd az utat, ők fogják továbbvinni azt, amit mi vetettünk, még azt is, amit mi nem vetettünk. Az idős ember nem lehet boldog anélkül, hogy ne nézne a fiatalokra, és a fiatal nem tud előrelépni az életben anélkül, hogy ne nézne az idősekre. A 4. oldalon írja Stankó Attila, hogy Mária magasztalja az Urat, mivel a születendő messiás anyjaként megtapasztalta hathatós üdvtörténeti működését a saját életében is, ugyanakkor Izrael leányaként azonosul népének választott voltával, és saját személyét is ebben az összefüggésben szemléli. Énekében visszhangoznak a második törvénykönyv sorai. Ő a te dicsőséged és a te Istened. Ő művelte veled azokat a nagy és félelmetes dolgokat, amelyeket tulajdon szemed látott. Mária a méhében növekvő gyermekről is beszél az angyali híradás alapján. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és a királyságának nem lesz vége. A Szentlélek szárad, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Kedves hallgatóink! A július 17-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemle készítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!